Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Állítólag kiszivárgott Donald Trump béketerve. A tervezetről a Daily Mail című brit lap írt részletesen, és egyik forrásaként a Strana nevű ukrán híroldalt nevezte meg, amelyet Kijevben egyértelműen orosz barát kiadványnak tartanak. A terv szerint húsvétra tűzszünet, májusra béke lenne, Ukrajnának területeket kellene átengedni Oroszország számára, az Európai Uniónak pedig fel kellene vennie Ukrajnát és pénzügyi támogatást adni az újjáépítéshez, de az ország nem lehetne a NATO tagja. A hírek szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök dühös lett, hiszen őt ismételten kihagyták ebből a tervből. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MTI. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, melyen szankciókat léptetett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán, szerint az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Két csoport van, amire a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motivum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó évünk lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe. Az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeken is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hamarosan egy nagy magyar-amerikai gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején viszont a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikaiét, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Itt lenne az ideje mindenhol kimondani, hogy az európai migrációs politika teljes kudarc, fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője, amelyben elmeháborodottnak nevezte Soros Györgyöt. Kocsis Máté azt írta, Németországban az előrehozott választás egyik fő témája a migráció. Az emberek 70%-a változást akar, a választott vezetők pedig összekötözött lábakkal járják törzsi táncaikat a politikai színpadán, közölte. Mindeközben a közvélemény a bevándorlók rovására írja, hogy 10 év alatt duplájára nőtt a nők elleni erőszak, gyakoriak a késes támadások és a terrorcselekmények, tette hozzá. Kitért arra, hogy a másik nagy migrációs válság Svédországban van, mely jelenleg története legnagyobb közbiztonsági válságát éli, minden napra jut egy robbantás. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kistelepüléseken, összesen több mint 73 milliárd forintból. Ezt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos mondta el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nagybarcán, egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezésről van szó, a községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány eljavaslatok alapján rakja össze a programot. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítás előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Cégény Dányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunkacsoport ülése alkalmából beszélt. Elkezdődtek a 2018-ban leégett nagyváradi görögkatolikus püspöki palota belső helyreállítási munkálatai a bukaresti fejlesztési minisztérium támogatásával, jelentette be Cseke Attila miniszter. Tárcáján 33,5 millió lejjel, 2 milliárd 700 millió forinttal támogatja az épület belső felújítását, a munkálatok 2 év alatt fejeződnek be. Végül az időjárásról. Csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést a folytatásban, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben aztán +5 és +6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Tompos Péter, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berecz Renáta. Most pedig nézzük műsorkínálatunkat. A 20 órai hírek után kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 óra után Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk. Farkas Erzsébet és Klész Bátor összeállításának elején a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett alsózsolcai programokról számolunk be. Többek között Kövesdi Tiborral beszélgetünk Tabula Rasa című kiállításáról, és Miroslav Szikora operaénekest is kérdezzük alsózsolcai koncertje alkalmából. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének koncertjeit ismertetjük. Végül pedig bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben nyílt színháztörténeti kiállítást. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Kövesdi Tibor történelem vizuális kultúra szakos középiskolai tanár beszél.
Azt gondolom, hogy aki kritizálni akar a kiállítást, az valószínűleg tompítani fogja a kritikáját, tehát nem kapok édes kritikákat. Érdekes módon az ember várja is az édes kritikákat, de hogyha megkapja, akkor nem biztos, hogy jól esik, tehát ez egy furcsa kettős érzés. Én abban számítok, találkozok olyan emberekkel, akikkel régen találkoztam, akik megismernek, és talán én is megismerem őket, úgyhogy talán inkább egy ilyen emberi oldalát várom, és nem annyira a szakmai részét.
21 és 22 óra között Tokai Frekvenciánkon Téka című műsorunk kezdődik, melyben először görögkatolikus fél órát hallanak, majd folytatjuk Pósa Lajos felvidéki íróról készült összeállításunkat. Most Pósa Juditot, a Pósa Lajos Társaság elnökét hallják.
Szentendre és Kanzemben volt egy ilyen Pósa nap, és a babzsákokon feküdtek a gyerekek, és felváltva ilyen olvastak nekik a pedagógusok. És mondta a pont felolvasó pedagógus hölgy, hogy hallgassak meg a mesét, és majd utána visszakérdez, hogy milyen szereplők, stb. Mi volt a történetben. És mellettem ott feküdt egy kislány, ott volt mellette nagyapja, és így mondta így a bajszálat, hogy hát ez nem lesz ebből semmi, az ő unokája, az nem is figyel oda meg. Hát az. Vége lett a mesének, a kislány szépen mindent megválaszolt, és megkérdezte, hogy is lesz következő mese? Azokat az értékek, amiket ő képviselt, az örök érvényű. Neki 4 alapja volt a Isten, haza, család, anya. És ezek olyan erkölcsi értékek szerintem, ami akar 200 éve, akar 100 éve, de a mai napig is szerintem ez az alap. És ha ehhez viszonyítjuk, akkor biztos, hogy megérti a mai gyermek is.
21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című műsorunk szól, melyben dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsora kezdődik, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Lóczi Tamás atya, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján folytatja az erényekről szóló beszélgetést. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Berecz Renátát hallották, a viszont hallásra.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Légy szó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Magyar Nyelv napján november 13-án Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetett dr. Takács Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszék vezetőjével. Az epizódban szó esik a Tittel Pál könyvtár és a tanszék kapcsolatáról, az oktatás-kutatás-rendezvények hármasáról, a személyes érdeklődéseikről, valamint a finn dizájnról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hozzal önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem januári nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte. A rektor hangsúlyozta, az EGRI intézményben 1774 óta folyik magas szintű oktatás, amelyet 2024-ben magyar örökségdíjjal ismertek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében az Alma Mater 250 éves oktatói tevékenysége és elért eredményei mellett a jelen fontosságát is kiemelte. Elmondta, az EKE nem csak a térség, hanem az ország meghatározó tudásközpontja is. A rektor kiemelte, a pedagógus képzésnek Eger ma is fellegvára, amit az egyetem komplex alapprogramja is bizonyít, élményalapú oktatást megvalósítva közel 600 intézményben. Továbbá az intézmény képzési kínálatáról is tájékoztatta az érdeklődőket. Kifejtette, az EKE lehetőséget biztosít hallgatóinak a kettős diploma megszerzésére is, például szőlészborász és programtervező informatikus szakokon, valamint számos ösztöndi és hallgatói támogatás is várja a lendő egyetemistákat. A rektor hozzátette, az egyetem hallgatói a világ minden tájáról érkeznek az intézménybe, többek között Indonéziából, Új-Zélandról és Európa minden országából. Olyan egyetemre várjuk leendő hallgatóinkat, ahol a szakmai tudás átadásán túl olyan emberi értékeket közvetítünk a hallgatók felé, mint a tisztesség, a jó szándék és nem utolsó sorban a szeretet, emelte ki dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Ünnepélyes keretek között írták alá a tankerületek vezetői együttműködési megállapodásukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel. Ennek értelmében az egyetem pedagógus hallgatói számos gyakorlati hely közül választhatnak, ahol felkészült mentorok segítik őket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a 250 éves múltú egyetem már számtalan lépést tett a pedagógus képzés megújításáért és a minél magasabb színvonalra emeléséért. Becslések szerint mintegy 50 ezer pedagógus vette át oklevelét az Eszterházyn és jogelőd intézményeiben. 2014-től egyetemünk vállalta fel az élményalapú, korszerű és innovatív komplex alapprogram módszertanának kidolgozását, amely már a 600 iskolában közel 12 ezer pedagógust és 220 ezer kisdiákot ér el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hangsúlyt fektet arra, hogy pedagógus hallgatói már az első fél évtől a gyakorlatban is belekóstolhassanak az iskolák légkörébe, ahol felkészült mentorok személyre szabott képzési program alapján kísérik őket a pedagógussá válás útján. A megújult képzési rendszerben a pedagógus képzés során megszerezhető kreditek 25%-át a gyakorlati tárgyak teszik ki, a tanárszakos és alapszakos hallgatók oktatása külön zajlik, valamint nagy figyelmet fordítanak a szakszertanra, hogy az adott tárgy ismereteit milyen formában, milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban átadni a kisdiákoknak. Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Az eseményen elhangzott, az EGRI Felsőoktatási Intézmény olyan szellemi tudásbázist képvisel, amely által folyamatosan javul szűkebb hazánk teljesítő képessége és fejlődik munkaerőpiaci kínálata. Az elismerés dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor vette át az MKIK főtitkárától, Csókai Ákostól és a HKIK elnökétől dr. Bánhidi Pétertől. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával való több évtizedes együttműködés részeként minden évben közös rendezésben valósul meg a Pontot Parti és a Kutatók Éjszakája, elindult az egyetemen a vállalkozói kompetenciafejlesztés tantárgy, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által koordinált területi innovációs platform is jelentősen hozzájárul szűkebb hazánk innovatív folyamataihoz. Az eseményhez kapcsolódóan idén is bemutatták a HKIK, a Heves Vármegyei Hírlap és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közös kiadványát, ami évről évre megjelenik top 50 néven. A kötet kidolgozásában aktívan részt vett az EGRI Felsőoktatási Intézmény, hiszen a gazdasági elemzések az egyetem falai között készültek. Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ősszel indult Senior Akadémiáját. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti kurzusokat teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az akadémisták alapfokú informatikai és egyháztörténeti képzéseken vehettek részt, de megismerkedhettek a borkultúra alapjaival és Eszterházy hagyatékával is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a Líceum kápolnájában tartott ünnepségen kiemelte, Eszterházy Károly püspök 250 évvel ezelőtt a tudás és a művészetek javára építette meg az Alma Mátert. A rektor hozzátette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azonban nem csak az oktatás és kultúra közvetítése, hanem az intézmény harmadik missziós feladata is kiemelkedő, minden olyan tevékenység, ami az emberek jobb létét szolgálja. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, az elmúlt 3,5 év az EGRI Főegyházmegye szárnyai alatt katolikus egyetemmé válva egy igazi sikertörténet, melynek kulcsa az emberi, keresztény értékek megnyilvánulása, a keresztény konzervatív értékek tisztelete. Az ünnepség folytatásában összesen 135 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Vendégem dr. Takács Judit, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Judit, te azok közé tartozol, aki kis túlzással tényleg minden nap betér a könyvtárba, lehet azt mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk egymással. Használod is az állományunkat, keresed is a társaságunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian kérdezem meg, hogy a Tittelpár könyvtárról neked milyen benyomásaid vannak, mi jut eszedbe, hogyha meghallod a nevünket.
Köszönöm szépen először is a meghívást, Anna. Az első élményem a könyvtárról az még 8 évvel ezelőttről származik. Én 2016-tól kezdve dolgozom az intézményben, és hát amikor először bementem a könyvtárba, akkor engem a terek nyűgöztek le. Hatalmas belmagasság, nagyon igényesen végig gondolt fa burkolat, a galéria, hát az valami fantasztikusan szép. Úgyhogy az első benyomásom nagyon-nagyon pozitív volt, és a terek azóta csak szebbek, meg kényelmesebbek lettek, amióta vannak babzsákok, azóta azt mondhatjuk, hogy már nem csak szép, hanem kényelmes is a könyvtár használat. Úgyhogy nekem nagyon pozitív volt ez az első benyomásom. Ami még nagy élmény volt, hogy én a Debreceni Egyetemen tanultam, és sokáig ott is dolgoztam, és az ott egy köteles könyvtár. Iszonyatos mennyiségű dokumentummal mindent el lehetett ott érni. Ugyanakkor viszont nem szabad polcon voltak, pont a hatalmas állomány miatt a könyvek kirakva, tehát nem találkoztam velük, hanem csak kikértem őket, katalógust használtam. Itt meg ott vannak a könyvek. Tehát nekem az élmény, hogy bejövök, és lehet böngészni a könyvek között, úgyhogy szinte minden héten megtörténik az, hogy jövök egy kis cédulával a kezemben, hogy ezt a könyvet keresem, és aztán viszem azt az egyet, meg még 3 másikat. Tehát nekem nagyon nagy élmény ez a szabadpolcos rendszer. Nagyon-nagyon szeretem.
annyira jó ezt hallgatni, mert számomra is ez az igazi könyvtári élmény. Igen. Hogy megyek valamiért, de elcsábulok. Igen. És jó találkozni közvetlenül a kötetekkel.
Igen, tehát én meg se tudom mondani, hogy hány olvasmányélményem van úgy, hogy megnéztem, hogy mi is ez, és aztán vittem haza elolvasni. Szerintem mondom, minden héten megtörténik. És ami még nagyon pozitív volt, és ezt szeretném kiemelni, hogy első pillanattól kezdve nagyon-nagyon komoly szakmai támogatást kaptam. Tehát amikor idejöttem, akkor ugyanazokat az órákat tartottam, mint a Debreceni Egyetemen, de nem tudtam, hogy mit adhatok ki szakirodalomként, miből van megfelelő példányszám, mi lehet a tankönyv, és ugye nekem ezt ellenőriznem kellett. És Kun Zsuzsa fogadott annak idején néhai kolléganőtök, nagyon nagy szeretettel, nagy szakértelemmel megmutatott mindent, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt az első benyomásom, és azóta is szerencsére minden élményem igen pozitív a könyvtárral kapcsolatban.
Ehhez azért könyvtáros szempontból mindenképpen szeretném azt hozzátenni, hogy nekünk is nagyon nagy segítség az, amikor az oktató hagyatkozik ránk, és megélheti, meg megélhetjük mi is, hogy hagyatkozhat ránk. Vagyis ha valaki, és egyre többször történik meg szerencsénkre, a tárgya oktatását pontosan azzal kezdi, amivel te is, hogy bejön a könyvtárba, ellenőrzi, hogy mennyi kötet van, jelzi felénk, hogyha van valamire pluszba igénye, hiszen nekünk az a célunk, hogy valóban minél inkább támogassuk az oktató munkát, és hogy a hallgatóknak is elérhetővé váljon a kiadott szakirodalom, de ezt akkor tudjuk megtenni, ha egyeztetünk róla, úgyhogy ezért mi is mindig nagyon hálásak vagyunk.
Igen, hát ez nekem napi élményem, hogy kiderül, hogy nincs egy könyv, tehát nem találunk példányt belőle, és aztán én leadom a címét, és egyszer csak szóltok, hogy ó, megérkezett a könyv, tehát ez nagyon pozitív tapasztalat.
És ugye nem csak te jössz hozzánk, hanem a mi szempontunkból is nagyon fontos az, hogy oktatói oldalról, ha lehet ezt mondani, megtámogatod azt, hogy a hallgatók könyvtár használóvá váljanak. Mert nagyon kell az a fajta feladatkiadás, és egyébként az a fajta oktatói támogatás, hogy jöjjenek, használják az állományt, merjenek bejönni a könyvtárba, és ugye a leginkább elhíresült feladatunk és közös kis projektünk most már évekre visszamenőleg, az az évelején megkapott elsős magyar szakosoknak szóló feladat, aminél szótárt kell használniuk. Most például, mielőtt jöttem a beszélgetésre, meg is számoltam, most éppen 30 különböző kötet van elhelyezve ott, és természetesen bővítjük még kérésre a számukat, de szándékosan ezt mi mindig kihelyezzük egy asztalra. Tavaly nagyon rácsodálkoztál, és tetszett neked is, hogy külön akkor egy ilyen kis kutatói állomást hoztunk létre belőlük, és jó érzés azt megtapasztalni, hogy bejönnek, kézbe veszik a köteteket, természetesen van, ami elérhető elektronikus formában is, és használják azt is minden további nélkül. De azt látjuk, hogy számukra is élmény, és egyébként most már többször megtörténik, hogy nem magányosan térnek be hozzánk, hanem többen valóban egy ilyen csapatmunkát megélve érkeznek, és oldják meg a kiadott feladatot. Ha erről mesélnél egy kicsit, hálás lennék, hiszen én csak azt látom, hogy érkeznek, dolgoznak, és örülünk neki, hogy kapcsolatba kerülünk.
Filológia órát tartok évek óta, és az első dolog, amit változtattam a kurzuson, az az volt, hogy kértem az áthelyezését a könyvtárba. Ugyanis a filológia órának az a lényege, hogy forrásokat mutatunk, a nyelvészeti ismeretszerzés módszereit, katalógusokat, különböző szakirodalom használattal kapcsolatos praktikus technikai dolgokat tanítunk meg a hallgatóknak, és a kurzus azzal zárul, hogy egy szóhoz kapcsolódó etimológiát, jelentésvizsgálatot, szinonimavizsgálatot kell 3-4 oldal terjedelemben megírni. Ezen mindig elborzadnak a hallgatók, ez elsőre borzasztóan nehéznek tűnik szakszerűen elkészíteni egy ilyen szöveget, de hát az egész fél év arról szól, hogy erre tréningezem őket. A legelsőbb, hogy mindenki iratkozzon be a könyvtárba. Tehát ez az alap. Enélkül nem fognak tudni boldogulni. A következő az az, hogy kérem, hogy és a VPN-t is telepítsék a gépükre, már unják, tudom, látom rajtuk, hogy unják ezeket, de a végén mindig hálásak, hogy otthonról is tudtak dolgozni, tehát igyekszünk nekik praktikus háttér segítséget, háttér információkat is adni. Általában novemberben kezdik írni ezt a szóéletrajzot, onnantól kezdve látom én is azt, hogy így csoportokba verődve a feltornyozott szótárok mögött ülnek, felhős homlokkal és összeráncolt szemekkel, és hát nagy munkában vannak. Utólag mindig azt mondják, hogy nagyon-nagyon hasznos volt a feladat, benne lenni nyilván nem kényelmes nekik, meg dolgozni ezen a feladaton, de összességében van, aki, amikor később hozzám jön tudományos szövegírás a kurzusra, akkor van, aki azt mondja, hogy neki ez volt az első első fontos szöveg, amit írt az egyetemen. Ez a szó életrajz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a továbbiakban is fogom ezt a feladatot adni. Hasznosnak tartom, és nagyon jó, hogy kapnak a könyvtárban ehhez olyan segítséget, hogy nem kell egyenként előszedetniük, vagy szedniük a forrásokat, hanem hát ilyen kényelmes körülmények között a kezük alá dolgoznak a könyvtárosok, és csak bemennek, és terülj-terülj asztalkán várja őket.
Kérdezted is, hogy mit szólnak hozzá. Én is azt látom, hogy mindig pozitív a végkifejlet, és egy jó élménnyel zárják.
Igen.
Az egyetemi oktatói léthez nagyon-nagyon hozzá tartozik a kutatói lét is. Kutatóként hogy tapasztalod, hogy látod ezt, mennyire szolgálja a könyvtár valóban a kutatói létezést is?
Hát ehhez van egy teljesen konkrét tapasztalatom, egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat. Gondolom, hogy nem én használom egyedül ezt a szolgáltatását a könyvtárnak. Sokan ismerik, de azért szeretném reklámozni, mert nagyon pozitív. A könyvtárközi kölcsönzésre gondolok. Először meglepett az, hogy nem túl nagy a könyvtár állománya, tehát hogy fogok én itt mindent megtalálni, amit megszoktam. És aztán rájöttem, hogy ó, hát majd akkor én ezt elkérem, vagy kikérem, tehát könyvtárközi kölcsönzéssel jutok hozzá, és aztán vérszemet kaptam, mert elkezdtem olyanokat is kérni, ami külföldről is viszonylag nehezen beszerezhető, és mindent megszereznek a könyvtárosok. Tehát nagyon pozitív tapasztalatom van, pedig mondhatom, hogy nagyon fura dolgokat szoktam kérni. A legfurább az eddig egy különleges aspektusból márkaneveket vizsgáló monográfia volt. A Hawaii Egyetemen jelent meg, és onnan szerettem volna kérni, de szerencsére kiderült, hogy egy német egyetem könyvtárában is megvan, úgyhogy Németországból sikerült megszereznem. Most éppen Finnországból várok egy kötetet, tehát én abszolút kihasználom a könyvtárnak ezt a szolgáltatását, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert nagyon jól működik, hatékony, gördülékeny, és tényleg nincs olyan, amit ne tudnátok megszerezni.
Ezt azért is jó hallanom, mert legyen az akár az elektronikus és a távoli elérést szolgáló szolgáltatásaink valamelyike, vagy akár a személyes találkozást is feltételező kölcsönzés és a hagyományos fénymásoláshoz, szkenneléshez kapcsolódó szolgáltatás. Köre, vagy akár ez a könyvtárközi kölcsönzés, mindig az a célunk, hogy használják a könyvtárat. És ilyen szempontból a legjobb, amit tehetsz a mi szempontunkból is, és bármelyik oktató, és természetesen ez a hallgatók számára is elérhető szolgáltatásunk, hogyha kihasználják ezt a lehetőséget, és minél több szolgáltatásunkat minél gyakrabban használják. Ami még eszembe jutott egyébként, itt az oktatói és a kutatói léten kívül a bemutatásodkor hangsúlyoztam ezt is, hogy könyvtári rendezvények, akár saját rendezvények állandó megszólalója és vendége vagy, amire én konkrétan emlékszem, az a Tittelesték visszatérő előadójaként köszönhetünk téged. Ilyen szempontból milyen tapasztalataid vannak a könyvtárral?
Hát most már tényleg unalmas leszek, mert kifejezetten jók etéren is a tapasztalataim.
Mondjál valami rosszat is.
Hát nem szívesen, meg nem is tudnék, az az igazság, mert én eddig tényleg kifejezetten azt tapasztaltam, hogy gördülékenyen jól működik a szervezés. A Tittelestéket azt különösen nagyon szeretem. Mindig valami olyan témáról adok elő, ami nem annyira tudományos, viszont borzasztóan érdekes, és engem is kifejezetten érdekel. De ezen kívül a tanszéken is, meg az intézetben is a rendezvényeinket igyekszünk a könyvtárba szervezni. Nem csak szakmai rendezvényeket, tehát konferenciákat, például éppen most is zajlik egy az intézet részéről egy konferencia a könyvtárban. Nekünk a nyelvészeti tanszékről november 25-én lesz egy rendezvényünk, egy konferencia, tehát igyekszünk ide szervezni, mert szép a helyszín, illusztris a helyszín, abszolút belakható, tehát nem is túl nagy, úgyhogy előszeretettel használjuk. Másrészt viszont, ami nekem nagyon tetszik, hogy közösségi térként is használjuk a könyvtárat, tehát magyaros közösségi térként. Ami hirtelen szembe jutott, és nagyon örülök, hogy a hallgatók ezt megszervezték, 2019-ben jött először az az ötlet, hogy szalagavatót akarnak a hallgatók csinálni. És hát ti ebben azonnal partnerek voltatok, pedig estében nyúló rendezvény volt, és ebből hagyomány lett. Hát a Covid egy kicsit megszakította ezt is, de az elmúlt 2 évben is volt szalagavató. Reméljük, hogy az idén is a hallgatók megszervezik. Ez most felhívás volt a hallgatóknak. Úgyhogy közösségi térként is használjuk. Karácsony előtt volt régebben az Irodalom ajándékba című sorozatunk, amit szintén hallgatók szerveztek, és ha jól tudom, akkor most is lesz decemberben egy ilyen rendezvény. Úgyhogy mi szeretünk itt összegyűlni. Tényleg magunkénak érezzük ezt a területet, magyaros könyvtárként emlegetjük. Tényleg azt mondanám, hogy a mi terünk.
Egyébként ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk mi is, és azt mi is megtapasztaljuk, hogy ha azok az oktatók, akik egyébként is tanteremként használják a tereinket, rendszeresen napi kapcsolatban vagyunk, sokkal gördülékenyebb ugye a kommunikáció is, eleve van egy kölcsönös jó indulat, és sokszor azt gondolom, hogy más esetben sem más áll a hátterében, csak az ismeretlenség miatt valóban sok minden sokkal nehezebb, mint hogyha napi kapcsolatban lévő emberek tudnak egymással megbeszélni akár egy rendezvényt is, és ugyanígy egyébként számunkra is sokkal otthonosabb, sokkal kellemesebb, ha mondjuk egy konferencia történik, megint csak olyan térben, mint ahogy a tanóráknál is, hogy eleve oda tartozik. Tehát eleve, ha irodalom és nyelvészet és nyelvtudomány a téma, akkor ugye sokkal könnyebben tudjuk akár megszervezni is ezt, akár abban a térben is támogatni. Jelentse ez akár azt, hogy a mai konferencia résztvevői is éppen megállnak a legújabb újdonságokat ajánló polcunknál. Például lesz majd a fordítással kapcsolatos előadás is. Ott azért igyekszünk kitenni épp azt a példányt, vagy annak a fordítónak a könyveit, vagy éppen a hozzánk érkező szerzőknek a könyveit. Tehát igazából, ha nem is a mi rendezvényünk, tudjuk segíteni azt, még egy nagyon más témánál, még a legjobb indulattal persze sem tudjuk ezt megtenni.
Mi ezt abszolút érezzük, amit csak lehet rendezvényt, azt szeretünk idehozni.
Beszéltünk itt az oktatói, beszéltünk a kutatói, és akár ugye az előadói munkádról, szerepeidről is. De magánemberként, akár a kikapcsolódásodat, a személyes fejlődésedet, az érdeklődésedet hogyan szolgálhatja a könyvtár? Akár említetted, hogy a tittelestéken nem feltétlenül tudományos témában is igyekszel sokkal közérthetőbb előadásokat tartani. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
Mondhatjuk azt, hogy ez az én hobbim. Vannak olyan témák, amik nagyon érdekelnek, de igazából semmiféle tudományos relevanciája nincsen. Én alapvetően névtannal, személynévtannal foglalkozok, és ennek kapcsán került elém az a kifejezés, hogy mindenkinek a maga péterkéje fáj, tehát hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Tehát nekem nem fáj ugyan a péterkém, de hogy van egy olyan téma, ami nagyon érdekel, ez hát nem is egy téma, ez minden, vagy bármi Finnországgal kapcsolatban. Finnugor nyelvészetet is végeztem, úgyhogy nagyon szívesen tartok olyan előadásokat, amiknek van valami Finnországhoz, vagy a finnekhez kapcsolódó aspektusa. Úgyhogy volt már előadásom arról, hogy miért a finnek a legboldogabbak a világon, vagy legalábbis miért ők vezetik a boldogság statisztikát. Volt előadásom a finn találmányokról, finnovációk néven, de egyéb témához kapcsolódóan is, tehát például a névtanhoz, névdivathoz kapcsolódóan is nagyon szívesen tartok előadásokat. És azt tapasztalom, hogyha valakit érdekel a téma, amiről beszél, az nagyon tudja vonzani az embereket. A finnovációs előadásomat nyilván a Líceum Televízió jó voltából, de a tévén keresztül nagyon sokan látták, és nagyon sokan jelezték vissza, hogy érdekes volt. Nem is tudták, nem is hallottak róla korábban, és hogy milyen érdekes volt a téma, úgyhogy ilyenkor azt érzem, hogy hát nem volt tudományos, de érdekes volt, sokan reflektáltak rá, úgyhogy megérte megtartani.
Egyébként szerintem a tudományos ismeretterjesztésre nagyon-nagyon nagy szükség igen van, és azért mi ezt mindig hangsúlyozzuk könyvtárként, hogy itt Eger közepén, a Líceum épületében nagyon igyekszünk mindenkit szolgálni, éppen ezért nyilvános könyvtárként működünk. De ugyanezt gondolom, hogy ha tényleg egy komoly tudásközpontként működik ez az intézmény, akkor az oktatóinak a tudását minél szélesebb körben érdemes megmutatni, és nagyon jól esően hallgattam most ezt, hogy úgy tűnik, hogy valóban tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként mégiscsak jól eső érzés megmutatni egy olyan szegmensét is a te érdeklődésednek, és akár kevésbé tudományosan megfogalmazni azt, ahol átüthet a lelkesedésed, az emberi mi voltod, és minél inkább megismerhető a személyiséged is.
Igen, van a személyiségemnek egy olyan oldala, amit még eddig nem tártam fel, de nagyon-nagyon tervezem, hogy megkereslek titeket. Én nagy rajongója vagyok a finn dizájnnak, finn formatervezésnek, írtam is már erről, meg gyűjtöm is az ide kapcsolódó tárgyakat, és Alvar Aaltónak vagyok nagy rajongója, úgyhogy majd lehet, hogy egy ilyen témában fogok kopogtatni a tittelesték kapcsán nálatok, mert erről nagyon-nagyon szívesen beszélnék még.
Abszolút felcsillant a szemem erre is, egyrészt azért, mert a nyitottságot is mindig nagyon hangsúlyozzuk, de valóban igyekszünk mindenféle megkeresésben a lehetőséget látni mi is, és a kapcsolódást akár az oktatókhoz, akár a hallgatókhoz, akár ahogy mondtam, a környéken élőkhöz is, és az Egerben élőkhöz. De nekem is van, éppen Finnországból kaptam egy fantasztikus designernek a szettjét, egy neszeszert és egy hozzáillő kis táskát, és teljesen el voltam ragadtatva, és rákerestem. Úgyhogy ha más nem, én már ezzel meg tudom támogatni majd ezt az előadást. Szóval egy Marie Mekko neszeszer, boldog tulajdonosa, és egy ilyen kis
nagyon
tartó.
Irigyellek, nagyon irigyellek.
Én végtelenül boldog voltam, és teljesen ragadtatással használom azóta is ezeket, úgyhogy azért mondom, hogy ezzel majd meg tudom támogatni ezt
köszönöm
az előadást.
Köszönöm szépen előre is.
Judit, köszönöm, hogy ennyi mindenről meséltél, és abban bízom, hogy ez mindazt bizonyítja, hogy mennyire élő a kapcsolatunk, akár ugye oktatóként, kutatóként, de azért csak elárultuk, hogy személyes érdeklődés alapján akár magánemberként is. Remélem, hogy mindezt hallva sokan felkerekednek majd, és felkeresik a Tittápál könyvtárat, és megtapasztalják azt, hogy mennyi mindennel igyekszünk segíteni mindenkinek a tanulását, kutatását. Úgyhogy jöjjenek, keressenek bennünket!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Boldizsár Ildikó meseterapeuta beszél a mesék szerepéről és hatásáról.
Úgy érzem, hogy már lassan közhely lesz az, hogy a meseterápia azon a felismerésen alakul, hogy nincs olyan élethelyzet, amelynek ne lenne egy mesebeli párja. Ez valóban így van. Tulajdonképpen azok, akik ezzel a módszerrel dolgoznak, nem tesznek mást, mint az éppen előttük lévő élethelyzetnek, sorsnak, szituációnak megfelelő meséket választanak segítségül, abból a 2349 mesetípusból, ami rendelkezésünkre áll ebben a terápiás módszerben. Ugyanis mi nem teszünk mást, mint ezeknek a mesetípusoknak az ismeretében, megpróbáljuk az adott helyzethez megfelelő mesét kiválasztani. Az, hogy mi az adott helyzethez megfelelő, az annyit jelent, hogy mindenki más módon válik kövé. Rengeteg példa van arra, hogy ki miért változik kövé. És akkor azokat a meséket keressük meg, ahol például ilyen kövévállás folyamat beindul, mert valaki élete valamelyik pontján rosszul döntött, rossz felé indult el, nem jól választotta meg azokat az eszközöket, amelyek tovább vihették volna az útján, és ilyenkor, ezt gondolom, ez ismerős helyzet mindannyiunknak, egyszer csak az élet nem tud tovább folytatódni úgy, ahogy addig. Megrekedés van, valami megáll, vagy a fejlődés, vagy annak a módja, hogy az élet tovább vihető, akár a hétköznapok szintjén is, és akkor ilyenkor, ha segítségre van szükség, akkor szóba jöhet a meseterápia is. A meseterápia az tulajdonképpen egyrészt 10 000 éves dolog, tehát nem egy új dologról van szó, tehát több ezer éves múltra tekinthet vissza, másrészt pedig nagyon is új módszer. A 10 000 éves múltja az abban áll, hogy a mese az gyakorlatilag az emberiség kezdetétől kísérte az őseink életét. Ott volt mindjárt akkor, amikor az ember először nézett önmagára, először festett a barlangra, először énekelt, először táncolt, és először gondolt el a világot történetek formájában. Hiszen magyarázatot kellett arra keresnie, hogy miért van sötét, miért van fény, miért vannak az égen azok az apró pici pontok éjszaka, hova tűnik a nap éjjel. És persze arra is, hogy ő miért fél, és aztán arra is, hogy miért hal meg, és arra is, hogy miért van születés, és arra is, hogy miért van fájdalom, és miért van öröm. És mindenre az ember az élete során, az ő még a kezdeteknél, történetekben tudott válaszolni. És ezeket a történeteket évezredek során őrizték meg nekünk, hogy bármikor, amikor itt ma 2014-ben egy áprilisi napon valaki fölébred és azt mondja, hogy na hát milyen sötét van ma, és a sötét mondjuk nem az égen van, hanem az elmében vagy a szívben, akkor legyen egy olyan történet, amihez odafordulhat, és az a történet meg tudja neki mutatni, hogyha most úgy látod, hogy sötét van, nézd, van eszközöd arra, hogy visszaszerezd a napot. Van eszközöd arra, hogy újra ragyogjanak a csillagok. És persze, van eszköz arra, hogy megszüntesd a félelmeidet is. Ugyanis vannak olyan mesék, amelyek éppen erről szólnak, mondjuk eszembe jutott rögtön itt a Sötétség országa című mese, amelyben valóban a hős egy olyan országba téved, ahol már évek óta nem jött föl az égre a nap, és nem ragyognak a csillagok és a hold sem, és akkor ilyenkor el kell menni megkeresni. És bizony, talán ha jönnek velem ebben a mesében, akkor nem nehéz odáig eljutni, hogy ez egy ismerős helyzet. Sokan ébredünk erre, hogy nincs fény belül, sem a fejben, sem a szívben, és akkor meg kell keresni azt a sárkányt, aki ezt elrabolta. Tehát a meseterápia tulajdonképpen ennyire egyszerű lenne, hogy már csak azt kell megnevezni, hogy ki az a sárkány, aki bekebelezte a bennünk lévő fényességet, vagy a gyerekekben lévő fényességet, vagy folytathatnám a sort, és akkor ha ez a sárkány megneveződik, akkor a mese azt mondja, hogy ha már tudod, ki az ellenfeled, nézz körül, hogy kik a segítőid, akkor a hősnek meg kell találnia azt a belső segítőt. Azért van olyan gyakran táltos paripa a mesében, mert az nem más, mint az ember legősibb belső segítője, akire felülve, vagy akibe belekapaszkodva el lehet dönteni, hogy megvívok-e én a fényt birtokló sárkánnyal, vagy nem. Ezek mindig döntések. A terápiában el lehet vezetni odáig a klienst, az embereket, a felnőtteket, a gyerekeket, hogy legalább dönthessen, hogy akarja, vagy nem akarja. És hogyha akarja, akkor a mese tovább mutatja az utat. Tovább mutatja, hogy akkor milyen eszköz kell ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a szorongató állapotból. És akkor ezeket le lehet fordítani az élet eseményeire, és tulajdonképpen mindenki megküzdhet a saját sárkányaival. Ez a 2349 meséből pusztán egyetlen egy típus volt, és hogyha most nagyon ráírnénk itt mindannyian, akkor végigvenném az összeset. Hogy melyik típusban milyen életbeli elakadást lehet segíteni, melyik típusban mi az a pont, ahol segítségül hívhatjuk a mesét egy adott helyzet rendezésére. Például akár a gyermekvédelemben is. Mi, akik a meseterápiával dolgozunk, és most már, mivel 120 órás akkreditált, méghozzá Semmelweis Egyetem által akkreditált képzésben taníthatom ezt a módszert, és jelen pillanatban 74 tanítványom van, akikből 31 éppen pénteken kapja meg az első diplomáját. Ők az első évfolyamom, akik végeznek. A következő helyeken használják már a meséket. A nevelési tanácsadókban, hospice-ban, gyermekvédelemben, hajléktalan szállókon, börtönben, a pszichiátriákon, általános iskolákban, alkoholisták, szenvedélybetegek, számítógépfüggők, anyaotthonok. Tehát azt hiszem, hogy ha jelen pillanatban nézem ezt a 70 valamennyi tanítványt, akkor mindegyik megtalálta a saját maga területét. Ez egy csodálatos dolog, hogy a 70 valahány tanítványom közül nincsen olyan, hogy ugyanazt csinálnám. Tehát ezért is tulajdonképpen ezt, ha felsorolnám ezt a 70 valahány területet, akkor kiderülne, hogy borzasztó sok helyen van szükség arra, hogy a mese segítő eszközként jelen legyen azon a helyen, ahol éppen segítségre szorulók vannak. Tehát, hogy az biztos, hogy a módszer, maga a meseterápia most már rengeteg helyen bizonyított, de mégis azt kell mondanom, hogy ez egy új módszer a több ezer éves múltja ellenére is, hiszen gyakorlatilag, mikor én 2006-ban először kitettem egy honlapot meseterapia.hu címmel a webre, akkor tulajdonképpen az történt, hogy ez a szó még nem volt a keresőben. Tehát meseterápia szó akkor nem létezett, ez 2006, az nagyon kevés, nagyon rövid idő telt el még azóta, és amikor 2010-ben megjelent a Meseterápia című könyvem, akkor gyakorlatilag a módszer ez a bizonyos metamorfózis meseterápiás módszer, amiben az én tanítványaim is dolgoznak, elérhetővé vált, és azóta is nagyon sokat fejlődött. Az elmúlt 4 évben rengeteg olyan új felfedezés vagy kutatási eredmény gazdagította ezt a módszert, amivel most már tényleg bátran állhatunk bármilyen segítségre szoruló intézmény, bármilyen segítségre szoruló ember elé, mert biztos eszközeink vannak, amellyel segíteni tudunk. Miért is tud segíteni a mese? Mert a meséről mindenkinek vannak olyan élményei, vagy olyan érzelmi megközelítése, hogy persze nagyon jó dolog mesét hallgatni. Idáig azért azt hiszem, hogy könnyű eljutni, de hogy kell egy mesével dolgozni, azért ahhoz már kell némi tapasztalat, és ez a 120 óra is kevésnek bizonyult, amin most túl vannak a hallgatóim, de hozzá kell tennem, hogy itt olyan hallgatók is vannak, akik klinikai meseterápiát tanulnak, amiről én ma itt nem szeretnék beszélni, arra biztos, hogy kevés a 120 óra, tehát nagyon súlyos pszichózisban vagy pszichiátrián lévő betegeknél a 120 óra kevés. Nem kell megijedni, mert meg lehet tanulni akár 40 órában, vagy 50 órában is a módszer alapjait. Ezt mi úgy hívjuk, hogy alkotófejlesztő meseterápia, és gyakorlatilag itt 2 nagy célunk van. Az egyik a prevenció, amikor a mesélést úgy használjuk, a meséket és a mesélést úgy használjuk, hogy még megelőzni a bajt. A másik pedig az, amikor személyiségfejlesztés a célunk, tehát gyakorlatilag valamilyen életkori sajátosság vagy életkori elakadásban próbálunk segíteni, és akkor életkorok szerinti mesékkel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy talán önök ezt ismerik a legjobban, úgyhogy nem mennék végig az egész emberi életen. Ez azt jelenti, hogy például egy gyerek nem akar felnőni, vagy nem tud felnőni, nem ismeri azokat a módokat, ahogy egyszerűen átléphetni a felnőtt kor küszöbét, akkor azokat a meséket vesszük elő ebből a 2349 mesetípusból, amelyek ebben tudnak segíteni. Ezért kell mindenkinek, aki meseterápiával dolgozik, rengeteg mesét ismerni, és nem csak elméletben, hanem gyakorlati szinten is, hiszen fontos és lényeges elem ennek a módszernek, hogy a mesét nem könyvből olvassuk, hanem fejből meséljük. Ez szokott lenni az első olyan, hogy azt mondják az emberek, akkor ők nem fogják ezt megtanulni, holott óriási lehetőség, hiszen az, aki mesét mond, az önmagát is jobbítja, nem csak azt az embert, akinek a mesét mondja. Tehát a mesemondás önmagában egy csoda. No, tehát visszatérve arra, hogy akkor lehet olyan meséket találni, amelyek, mi így hívjuk ezt a meseterápiában, azokkal a kódokkal dolgoznak, amelyek, teszem azt, a felnőtté válás kódjait nyitják meg az emberben. Mi nem szimbólumok szerint haladunk egy mesében, hanem azt tételezzük fel ebben a módszerben, hogy minden mese valamilyen viselkedés mintát tartalmaz, viselkedés mintát, gondolkodásbeli mintát, ami elérhető, hiszen nagyon emberi nyelven, nagyon érthető módon van a történetbe ágyazva minden gondolat, minden cselekvés. Gyakorlatilag ami nehéz, hogy úgy kellene élni, hogy a mesehősök élnek. Hűen a mondatainkhoz, a gondolatainkhoz és cselekvéssel fűszerezve a napjainkat, tehát úgy soha nem történik semmi, hogyha a hős azt mondja, hogy ja, hát ez nagyon macerás, ez a sárkány, hát én nem megyek el megölni, akkor nem fog semmi történni. Ha meg azt mondja, hogy jó, gyerünk, ez jó lesz, addig nem fogok jól élni, amíg ez a sárkány ott uralkodik rajtam, és el tud indulni, akkor van remény arra, hogy megváltozzon az élet. De most már nagyon beleragadtam ebbe a sárkányba, úgyhogy túl is lépek rajta, mert nem csak sárkányos mesék vannak, ráadásul egy lány nem is tud ezzel mit kezdeni. Ez nagyon fontos, hogy a mesékben a férfiaknak kell sárkányt tölni, a nőknek meg más dolguk van. Tehát nyugodtan kivehető ebből a gyönyörű kristálygömbből, ahogy én látom a meséket, akkor hogyha olyan problémákat szeretnénk oldani, ami például egy nőnek okoz gondot az életében a saját nővé válása során, akkor azokat a meséket vesztük ki a kis kristálygömbből, ami ezeket a kódokat nyitja meg. Én ezt úgy hívom, hogy a 7 szépség kódjai. mert hogy a mesék egy nagy csomagja, vagy nagy csoportja, azokat a meséket tárolja, azokat a meséket gyűjti egybe, amelyek abban segítenek, hogyha egy nő úgy szeretne élni, hogy, és most nagyon idézőjelben mondom, mint megijednének, királylány legyen a saját életében, vagy éppen királynő, akkor ezzel a hét szépség kóddal hogyan tud dolgozni, hogyan mutatja meg a mese, hogy mit kell magunkban élővé tenni ahhoz, hogy a szépségünk maradandó legyen, és folyamatosan fényesedjen az, ami szép bennünk. Tehát ki lehet venni így a mesék nagy csoportjából a kódokat, hogy akkor ezek segítenek a felnőtté válásban, a férfivá érésben, az apává válásban, az anyává válásban, az érett nővé válásban, az érett férfivá válásban, sőt, a mesék nagy csoportja segít abban, hogy egy gyönyörű időskort nyissunk meg magunknak, hiszen ki lehet venni úgy meséket, hogy azok azt mutassák meg, hogy most nekem, amikor már mindenki felnőtt körülöttem, és én befordulok az életem utolsó harmadára, milyen cselekvési és gondolkodási lehetőségeim vannak még. Úgyhogy a meséket használjuk az idős gondozásban is, mert hiszen ott is nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni abban, hogy ha az ember úgy érzi, hogy üres maradt a keze, és nincs mit adnia, akkor mégis merre lehet elmozdulni.
Boldizsár Ildikó meseterapeuta a mesék szerepéről, hatásáról beszélt, de adjunk is teret rögtön a mesének, engedjük át magunkat a történet varázsának. Balog András színművészt hallják.
A szegény ember és az ördög. Bolgár népmese. Egyszer egy faluban élt egy nagyon szegény öreg ember. Nem volt annak semmi a világon. Mikor meghalt, csak egy kis kócot hagyott a fiára. A fiú fogta a kócot, és elindult világgá, hogy a kenyerét megkeresse. Útközben elszakadt a bocskor szíja. Elővette a kócot, és elkezdett belőle madzagot csodorni. Ahogy így csodorgatott, elérkezett egy nagy folyóhoz, de az olyan nagy volt, mint a tenger. Nem is tudott átmenni, csak állt a parton, és törte a fejét, hogy mit tegyen. Míg így tépelődött, töprengett, hogy merre menjen, a vízből kiugrott egy kis ördög. Mit csinálsz, hékás? Kötelet fonok. Minek teked a kötél? Hogy megkössem vele a folyót. Hát miért kötöd meg? Hogy hazavigyem. Az ördög lebukott a víz alá, és elment az apjához. Apám, fönn a parton egy ember kötelet fon. Meg akarja kötni a folyót, hogy elvigye. Biztosan valamelyik ördög ellenségünk tanácsolta neki. Hát mi hol élünk akkor? Nekem a lábam is rossz, járni is alig tudok. Szaladj vissza, és mondd meg neki, hogy birkózzatok meg. Ha legyőzöd, akkor nem viheti el a folyót. A kis ördög újra megjelent a víz felett. Hékás, gyere csak ide! Mit akarsz? Elviheted a folyót, ha megbirkózol velem. Megbirkózok én, de csak ha bejössz a faluba. Elindultak, de a legény a sárkány ballang elé vezette az ördögöt. Te még gyerek vagy, a fiam is gyerek. Birkózzatok ti, én meg majd nézlek benneteket. Egy idő múlva előjött a sárkány. A kis ördög nagyon megijedt és elszaladt. Az ember meg elbújt a sárkány elől, aztán visszament a folyóhoz. Szaladt az ördög fi ijedten az apjához. Apám, nem mertem megbirkózni azzal az emberrel. Van neki egy fia, olyan gyerek, mint én, de még a föld is rengett alatta, amikor előjött. Szaladj akkor és mondd neki. Álljon ki veled almadobó versenyre. Te úgyis nagyobbat dobsz, és akkor nem viszi el a folyót. Az ördög fiúka egy buborékkal megint felszállt a víz színére. Az ember most is a madzagot sodorgatta. Hé, gyere csak ide! Miért sodrod ezt a kötelet? Hogy erősebb legyen. Minek teked az erős kötél? Hogy el ne szakadjon, mikor viszem a folyót. Elviheted, de csak ha messzebb dobod az almát, mint én. Dobj először te. Én majd utánad. A kis ördög fogta az almát, és átdobta vele a folyót. A legény meg csak legyintett, de nem dobta le az almát, hanem titokban zsebre vágta. Láttad, mennyivel messzebbre dobtam? A te almádat látni lehetett akkor is, amikor repült, meg amikor leesett a túlsó oldalon. Az enyémet röptében sem láttad, meg akkor sem, amikor leesett. Az ördög elszégyelte magát, és rögtön lemerült a víz alá. Oda ment az apjához. Apa, legyőzött a legény. Most aztán viszi a folyót? Valóban. Valóban, már kötözi is. Akkor nincs más hátra, könyörögni kell neki. Ez az ember még hajlék nélkül hagy bennünket, ha pedig valami ördögféle minket is elvisz. Fogta a mankóját, és kip-kop, kip-kop kisántikált a vízből. A legény éppen akkor hajolt le, hogy megkösse a bocskorát. Hát miért kötöd meg a folyót? Hát mert hazaviszem. De hiszen a miénk, hajlék nélkül maradjunk. A tiétek, vagy nem a tiétek, viszem. Éljetek ott, ahol tudtok. A folyóban maradtok, a rabszolgáim lesztek. Az ördög könyörgött, de az ember úgy tett, mintha nem is hallaná. Hagyd itt a folyót, adunk egy zsák aranyat. Kell is nekem egy zsák arany. Nem vagyok bolond egy zsák aranyat cipelni. Két zsákkal kapsz, és még el is visszük. Látod, ez már más. De nem bánnám, ha nagyobb bacska zsákok lennének. Az ördög lemerült, és kisvártatva újra megjelent két nagy zsák arannyal. Az ember elindult, az ördög meg utána, de alig bírta cipelni a zsákokat. Már közel értek a faluhoz. Az ördög elfáradt, és leült pihenni. A legény meggondolta. Ha hazáig jön velem, meg tudja, hol lakunk. Holnap aztán összeszedi az ördögöket, és visszaviszi az aranyat. Amint ez eszébe jutott, elkezdte az ördögöt az egészséges lábától a fejéig arasszal méricskélni. Mit méricskélsz? Hát tudod, a házamat ördögbőrrel fettem be, de egy sarokra nem jutott. Most azt számolgatom, elég lesz-e oda a te bőröd. A legény csak ennyit mondott, és úgy tett, mintha elaludt volna. Az ördögnek se kellett több, fogta a mankóját, és kereket oldott. A szegény legény meg szépen hazavitte az aranyat, és gazdag ember lett belőle.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak.